Köszöntöm ismét a hallgatóinkat, ez itt a Mega Rádió reggeli műsora. Stúdiónk jelenlegi vendége dr. Németh Csaba, a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum történésze, akivel folytatjuk a gyulai hétvégi szakmai konferenciáról tartott összeállításunkat. Az ön témája az volt itt a hétvégén, hogy a török városromoknak milyen tanulságait vonhatnák le, szóval itt elsősorban erről kérdezném, hogy mi az, ami így röviden elhangzott a konferencián, illetve hova helyezhető a gyulai vár nyilván így az egész országos várakat, az egész országos ostromot tekintve.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az előadásom témája valóban a törökök által végrehajtott magyarországi várostromoknak az elemzése. Méghozzá pont azzal a céllal készült ez az elemzés, hogy el tudjuk helyezni Gyulát. Hiszen ha csak annyit tudunk, hogy a gyulai vár védei megadták magukat, hát akkor el lehetünk keseredve, hogy vajon mi is történt itt, és akkor elhihetjük azokat a már az adott időszakban és azóta is visszatérő vádakat, hogy Kerecsényi László gyulai kapitány árulást követett el azzal, hogy önként feladta a várat. Ezzel a váddal persze lehet védekezni, különböző érveket fölhozni ez ellen, de nem biztos, hogy a hallgatóság meggyőzhető lenne ezáltal, ezért gondoltam úgy, hogy tágítsuk ki a kört. Nézzük meg, hogy egy-egy adott vár az adott időszakban mekkora ellenálló képességgel bírt, hogyha egy török ostrom érte, akkor vajon mi történhetett, mire számíthatott. Nyilván még utólag azt szeretnénk elképzelni, hogyha adott egy erős vár, és ez még meg is van jól erősítve, élelemmel ellátva, tűzfegyverekkel ellátva, katonasággal megtömve, akkor annak ellen kell állni, ki kell bírni bármilyen ostromot. Sajnos ez nem így működik. Egy vár önmagába, bármilyen erős legyen is, képtelen egy nálánál tízszer nagyobb létszámú ostromló sereggel szemben ellenállni. Ugyanis körbeveszik, elvágják az utánpótlását, és onnantól kezdve az ostromoknak már csak ki kell várni, hogy bent mikor fogy el az élelem, és akár ostrom nélkül is a kezükbe kerülhet az illető vár. A magyarországi várrendszer azért tudott ellenállni 150 éven keresztül a töröknek, ami európai unikum, hogy egy ilyen végvárrendszer kialakuljon, és pláne ilyen hosszú időn keresztül funkcionáljon, mert nem egy egyedi várról volt szó, hanem egy várrendszerről, ahol egymást tudták támogatni a várak. Gyula ebből a szempontból is hátrányos helyzetbe volt, ugyanis 1552-ben, amikor az akkori várúr átadja a királynak, Habsburg Ferdinándnak, onnantól kezdve gyakorlatilag szinte egyedüli Habsburg királyi Magyarországhoz tartozó várként volt itt a Tiszán túlon. Kezdetben még Várad is ide tartozott, de miután Várad Erdélyhez csatlakozott 1557-be, onnantól kezdve nagyon leszökült a területe, 1552-ben Szolnokot elfoglalja a török, tehát gyakorlatilag Eger volt a legközelebb, illetve Kassa a királyi Magyarországon, tehát nem igazán tudott honnan segítséget kapni. Így ezzel már stratégiailag megpecsételődött a sorsa, csak az időpont volt kérdéses, hogy vajon mikor is fog elesni. A magyarországi várostromokat végignézve kirajzolódik egy olyan kör, különösen az 1526 és 66 közötti időszakban, amikor a törökök tényleg úgy mennek előre, mint kés a vajba, aztán későbbiek során szerencsére ez az előrenyomulás lefékeződik, de inkább ezt az időszakot vizsgáltam, pont azért is, hogy a gyulai várvédők, hogyha csináltak volna egy olyan statisztikai számadást, hogy milyen esélyük van, akkor nyilván azt vették figyelembe az elmúlt 40 évet, hogy ott mi történik egy-egy várral. Most nagyjából az a helyzetkép rajzolódik ki, hogyha egy nagyobb várat elfoglal a török, akkor a környező kisebb várak őrsége be se várja legtöbbször azt, hogy megjelenjenek a hódítók, hanem még azelőtt kiüríti, föladja a várat. Ezt nem kell különösebben elítéljük, hiszen tarthatatlanok voltak ezek a kisebb erődítmények. Itt az volt a fő szempont, hogy a katonaságot átmentsék egy olyan helyre, ami aztán tartható lesz. Tehát, ha számszerűsíteni akarjuk, azért a statisztika nyilván csalóka, mert az a néhány fős palánk erődítménytől a több ezres várig mindegyik csak egyet-egyet jelentene, tehát így az elfoglalt várainknak az 50%-a körülbelül így önkéntes átadással kerül a török kezébe, de hát ezeknek a többsége tényleg csak ilyen néhány 40-50-60 fős helyőrséget jelentett volna. A már 100 vagy több 100 fős váraink azért igyekeztek ellenállni. Most egy ostrom kimenetelénél a két legnagyobb variációs lehetőség az, hogy vagy egy hosszabb ostrom után megegyezés születik, és az általában szabad elvonulással szokták. Az más kérdés, hogy mennyire tartották be aztán ezt az ígéretet a szabad elvonulásra az ostromlók. Ezt is megvizsgáltam egyébként. A másik lehetőség pedig, amikor vagy itt is olyan kicsi az erősség, hogy szinte menetből elfoglalják, lerohanják, vagy pedig már olyan fokra jutott az ostrom, amikor a védők tárgyalni kezdtek volna, hogy nem volt értelme a török részéről tárgyalásba bocsátkozni, mert tudta, hogy egy-két napon belül úgyis el fogja foglalni. Tehát ezt a kategóriát én egyszerűen szólva lerohanásnak vettem, ami gyakorlatilag azzal járt, hogy a védők az utolsó cseppérükig küzdöttek, és hát ott azért sok túlélővel nem számolhatunk sajnos. Ha összehasonlítjuk ezt a két lehetőséget, akkor ez is nagyjából olyan fele-fele arányba történik meg. A másik érdekes kérdés lehet, hogy egyáltalán mennyi ideig tudtak a váraink ellenállni. És bizony, itt ez részint nekem is meglepetés volt, hogy 10 napnál hosszabb török ostromot összesen 12 várunk bírt ki. Az összes többi az néhány nap után megadta magát, vagy lerohanták. És itt is a 12-nek a fele körülbelül az csak olyan 11 néhány napot, tehát még a 20 napot se bírta ki. Egy hónapon túl már csak 5 várunk tudott ellenállni a töröknek. Legtovább Szigetvár 40 napig, és azt követően Gyula 63 napig. Tehát ez a 63 napos ellenállás, ez annyira kiugró példa a Mohács utáni Magyarországon, azért ha szívünkre tesszük a kezünket, és nem Mohácsnál kezdjük a számítást, hanem 5 évvel korábban Nádorfehérvárnál, hiszen egyre többen mondják a kollégák, hogy a magyarországi törökkor tulajdonképpen nem is a Mohácsi csatával kezdődik, hanem már Nádorfehérvártól számítható. Igaz, hogy akkor még egy nagyon kis százalék került csak ténylegesen török uralom alá, viszont ha az egész országot egy erődnek vesszük, akkor Nádorfehérvár volt a kapuja. És miután ez a kapu elesett, hát egy erőd kapu nélkül csak az nem megy be, aki nem akar. És Nádorfehérvár az ország tényleg valóban legerősebb vára, az 66 napos ostromot bírt ki. Tehát ha mellé tesszük a gyulai 63 napot, akkor azt hiszem nincs okunk szégyenkezni. És ez szerintem elég meggyőző érv lehet ahhoz is, hogy az a kapitány, aki 63 napon keresztül védi a várat, az aligha tekinthető árulónak. Hát ha árulást akart volna elkövetni, akkor néhány napos ostrom után már nyugodtan megtehette volna, hiszen látjuk, hogy a váraink túlnyomó többsége még a 10 napos ostromot se bírta ki. A következő kérdés az volt a számomra, hogy jó, amikor Kerecsényibe megfogalmazódott ez a lehetőség, hogy most már csak a ma látható legbelső vár volt az övé, ami nem bír hatott volna ki egy ostromot, tehát szemére szokták hányni, hogy miért nem viselkedett úgy, mint Zrínyi, aki még ekkor se az utolsó pillanatban se adta magát, hanem inkább kirohant. Csak azt sokan elfelejtik, hogy Zrínyinek igazániból nem volt más lehetősége, hiszen rágyújtották a várat, tehát ha nem akart bent égni, akkor ki kellett, hogy jöjjön. Kerecsényinek volt lehetősége, neki még az a legbelső vár, amit ma látunk a várból, az megvolt, viszont az tudható volt, hogy eleve olyan kevesen vannak, olyan legyengültek, vérhastól, járványtól gyötörtek, visszhiányjal küszködtek, tehát sokáig nem lehetett volna már tovább tartani. Itt az volt a kérdés, hogy akkor pusztuljon-e ott mindenki az utolsó szálig, vagy még azt a maradék néhány száz katonát próbálja meg kimenteni. És ezért döntött úgy, hogy akkor tárgyalásokat kezd a törökkel, és ha biztosítják számára a szabad elvonulást, akkor inkább ezt a variációt választja. Ezzel többet használhat a hazának, ha katonáit megmenti.
Köszönöm szépen! Most következik egy magasláger, de nem menjenek sehová, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.